Köszöntelek benneteket szeretettel. Hát kérdezzem, ki kíváncsi arra, amit én itt most mondani akarok? Kicsit trükkös volt a kérdés, mert én ismerem magamat, én nem vagyok arra kíváncsi, amit én itt mondani tudok, de arra igen, amit Isten tudna mondani. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ti úgy is hallgatjátok, amit elhangzik, vagy ott fönt hagytuk hátul, ha az nem elég, akkor azt olvassátok, és akkor közben majd Isten biztos mond valamit. Sokkal inkább fontosabb az Isten mit tud mondani. És ti Istennek drága gyermekei vagytok. Istennek drága gyermekei vagytok. Ahogy magamnak olvastam tegnap ebben a Bibliában, így szólított meg, hogy szeretteim. Hát így állok ide most is, hogy szeretteim. Valamit akar az Isten mondani. Kérlek benneteket ebben a csendben, mondjátok el neki, hogy igen, én szeretném azt meghallani, Uram, amit te mondani akarsz. Nem kell hangosan imádkozni, azt majd teszem én. De kérlek benneteket, hogy ha van ilyen a szívetekben vágy igazán az élő Isten szavát meghallani, akkor kérjétek meg rá, beszélj velem, Uram. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy egész bizonyosan tudhatjuk, hogy itt vagy te, közöttünk itt vagy, a te gyermekeidnek szívében a lelked által. Uram, én bízom benned, hogy te szólsz hozzám is, meg azokhoz is, akik itt lehetünk, mindnyájunkhoz. Kérlek, nyisd meg a fülünket, hogy meghallhassuk, megértsük mindazt, amit te mondani akarsz nekünk, és aztán kérlek, támogass az engedelmesség lelkével, hogy életté és valósággá váljon bennünk mindaz, amit te mondasz. Mi pedig magasztalunk téged, és köszönjük azt, hogy a te váltságodnak erős, sziklaszilárd, bizonyos alapján jöhetünk, és egyedül te benned bízunk, Urunk. Amen. Amen. Mindjárt az elején mondom, hogy miről fogok beszélni. Legyetek kész a szenvedésre. Talán nem szeretjük ezt hallani. Lehet, hogy Lacinak minden porcikája tiltakozik ez ellen. De valójában ez az ige is erről beszél. Ez a pont, megnéztem, hogy mi van ott. Volt még, aki megnézte rajtam kívül, hogy a mondat első felében mi van? Igen. Az első fele így hangzik. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok. Na, de nem csak ennyi, hanem az a szakasz, ami előtte van. De mielőtt azt a szakaszt felolvasnám, a Szentírásnak sokszor a leveleiben azt lehet észrevenni, az Újszövetség leveleiben, hogy nem azzal kezdi, hogy ezt tedd, meg azt tedd, ezt csináld, meg azt csináld, mert akkor majd jó lesz. Mi egyébként vágyunk erre tudni, ha már tényleg Krisztusnak adhattam az életemet, ha már igaz rám, hogy legyőzetett a gonosz hatalma az életem fölött, hogy szabaddá lettem Krisztusban, akkor ennek a drága Krisztusnak, aki ilyen mérhetetlen árat fizetett, mint ahogy az előbb Zita szájából is hallottuk, akkor vágyam van neki élni. Úgy élni, ami neki kedves, ami vele lépést tart. Ami hasonlóan áldást jelenthet a környezetem számára, mint ahogy Zita számára, áldást jelentett az, hogy azt látta, hogy Marika meg Feri bácsi egész más kereszténységet élnek, mint amit ő addig ismert. És ez vonzó lett nekik. Nekik. Ugye? Hiszem, hogy ezért élünk ezen a földön. Ezért nem vett el a megtérésünk után azonnal a mennybe Krisztus, hogy itt olyan életet élhessünk, amiben ő meg tudja mutatni az ő országának a tulajdonságait, a jellemvonásait. Hogy amikor valaki azt imádkozza, hogy jöjjön el a te országod, akkor az megnyilvánulhasson az övéink keresztül. Meg a családban, a munkahelyen, a társadalomban. De mielőtt ezekről beszél, általában arról beszél, hogy ki is vagy te Krisztusban. Mit tett érted az irgalmas Isten, és akkor ez milyen áldást jelent neked? Ennek a levélnek az elején például ilyen van, hogy áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki az ő nagy irgalmából újjászült minket. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. ez az alapja az életednek, Krisztusnak a halála és feltámadása, de akkor, ha elfogadtad igazvá, újjászülettél, egy új ember vagy, ahogy egy másik helyen mondja, aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, újjá lett minden, akkor igaz ez rád, így lát az Isten. Lehet, hogy a tegnapi napod nem volt ehhez hasonló, méltó vagy tökéletes, vagy a hétfői munkanap, vagy a szerdai, vagy a pénteki, amikor már a füsenő, ahogy szokták néhányan mondani. De ezt kaptad, és rád így néz az Isten. Új reménységre, egy olyanra, aminek ez az alapja. Ha ő feltámadt, mi is, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. Soha tönkre nem tehető, se cumonami, se vihar, olyan örökséged van a mennyben. Ezt elnyerted, Isten gyermeke vagy. Olyanokhoz beszél itt Péter, akik szembenéznek nehézségekkel, szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal. És nem azzal kezdi, hogy jaj, de sajnállak titeket. Bárcsak ne így kéne élnetek. Tartsunk egy jajgató csoportot, ahol elmondjuk a problémáinkat, meg a fájdalmainkat. Erre van hely, és van idő, és van lehetőség, és ez nagyszerű. De itt Krisztus azt mondja, figyeld, vagy a Szentírásban Isten, akkor nézd először, hogy ki vagy te az Isten szemében. Hát olyan mennyei kincsed van, ami sokkal többet ér, mint a földi. De hogy lesz az a kincs az enyém? Titeket pedig Isten hatalma őriz a hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Hitáltal Isten hatalma őriz, hogy ez az üdvösség, ez a kincs, ez a mennyei gazdagság, ez a semmiért sem fogható, az a tied lehessen. Gondolj magadra így, amikor belemész a hétköznapok dolgaiba, mondja Isten. Nézd magadra úgy, ahogy én látlak téged. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. De a mondat egyik fele örvendezése. Szív mélyén van egy elrejtett, mély, erőteljes öröm. Abból fakadólag, hogy kicsoda Isten, mit tett értem, és ez mit jelent nekem? De van a második felében szomorúság is. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Olyan nehéz helyzetekbe kerültetek, ami miatt időnként végig csordul a könny. És nem mondja, hogy figyelj, örülj te mindenkor. Nem számít, mi történik veled. Te keresztény vagy, te neked mindig vigadni meg örvendezni kell. Ennek semmi köze a Szentíráshoz. És micsoda szégyenletes dolog lenne, ha valaki mellettem sír, és gyászolja a hozzátartozóját, és én arról kezdek neki beszélni, hogy örvendez, örvendez, örvendez. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Ha olyan élethelyzetben vagy, hogy jogos a fájdalom, meg a sírás, meg a szomorúság, az összefér azzal a mély belső örömmel is, ami ott lehet a szívedben, mert a Krisztusé vagyok, és vele élhetem az életemet. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter levelében a dicsőség szó nem egyszer fordul elő. Ha átmészek a próbákon, a hited megedződik, a hited meggazdagodik, és képzeld csak el, a vége az lesz, hogy dicsőséges bemenetel az Isten országába. Hát kennelné több. Nem akarom azt mondani, hogy mindig mindenre, majd csak a mennyben. Mert azért eltelik addig legtöbbünknek néhány nap, vagy hónap, vagy néhány év, még néha néhány évtized is. De nem szabad elfelejteni, hogy mi, nekünk nem itt vannak az igazi gyökereink a Földön. Az igazi hovatartozásunk, az nem a magyar állampolgárság. Megvan nekem, és nem szégyellem. Mondhatom, örülök neki, hogy magyar vagyok. Látva, meg tudva a fájdalmainkat, meg a gyengeségeinket. De van egy igazi állampolgárságod, ha Krisztusé vagy, és ez a mennyei állampolgárság. Átvitt a sötétség hatalmából az Isten téged, az ő szeretett fiának országába, akiben elnyerted a bűnbocsánatodat. Erről beszél Péter levelében még egy szakaszban is. Néhány dolgot mondanék onnan. Azt mondja, a választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Tudsz így magadra nézni? El tudod ezt hinni? Hogy kiválasztott vagy Krisztusban? Hogy szent papságnak egyik tagja vagy? Isten tulajdonba vett népe. Nem volt számomra remény valamikor. Ugye? Énekeltük együtt. Igaz volt, amit énekeltünk. De eljött Krisztus, és megszabadított. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szembenéz Péter olvasói csapata az első megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, szenvedéssel is. És erre az Isten lelke által, az Isten szolgája először arról beszél, hogy mit tett érted az Úr, és ki vagy te akkor. És értékeld ezt. Akkor tudjad, akkor figyelj csak, egy nagykövet vagy, egy képviselő vagy ebben a világban. Annak a mennyei országnak az illatát hordozod. Annak a mennyei országnak az álogát, a Szentlélek jelenlétét viszed az életedben. Vagy ő visz téged még inkább. Oda be hétfőn, meg kedden, meg szerdán a munkahelyedre. És az a szakasz, amelyikből az ige ki van emelve, ez nem túl könnyű. Szeretném, ha együtt elolvasnánk. Akinél van Biblia, legyen szíves, lapozza fel Péter első levelét. Mivel egy kicsit hosszabb szakaszt olvasok fel először, ha maradhattok nyugodtan ülve, testvéreim. A második rész 11. versétől fogom olvasni. Péter apostol első levele, második rész 11. versétől. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küldött a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el. Mivel Krisztus is szenvedett értetek és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához, és gondviselőjéhez. Látjátok, milyen környezetbe illik ez az ige? Talán nem minden tetszik belőle nekünk. Az egyetlen, amiről ebben a helyzetben szeretnék beszélni, az a munkaadókhoz való viszonyunk. Ez a 18. verstől előtte tekintélytiszteletről beszél. Erről mégiscsak felolvasom, amit elhoztam. Tekintélytiszteletről van sorokon keresztül szó, hogy hogyan élünk ebben a világban, ahol mindenféle hatalom van fölénk rendelve. Azt írja itt a szerző, lázadó nemzedékben élünk. Sokan úgy érzik, hogy joguk van felülbírálni a felettük álló tekintéllyel felruházott embereket. Ez alól a hívők sem kivételek. A gyülekezet tagjai megkritizálják az énekkart és az igehirdetést. Sokkal előbbre jutnánk, ha csatlakoznánk a dicsőítéshez ahelyett, hogy kritizálnánk. Jobb lenne, ha hagynánk, hogy az igehirdetés ítéljen meg bennünket ahelyett, hogy mi bírálnánk az igehirdetést. Az Isten elleni lázadás csak bajba sodor. Az Úr a parancsnokunk, és azt mondja, sorakozó indulás utánam, nem viszlek kísértésbe, és megszabadítalak a gonosztól. Néha azonban kijelentjük, ma nem akarlak követni. Ez annyit jelent, hogy kiállunk a sorból, megyünk a magunk feje után, és lövést kapunk. Ekkor viszont Istent hibáztatjuk, hogy miért nem védett meg bennünket. Az is megkísérthet, hogy az emberi tekintélyek ellen lázadjunk. A Biblia tanítása szerint kétfajta felelősségünk van a hatalmon lévőkkel szemben. Imádkoznunk kell értük, és engedelmeskednünk kell nekik. Isten egyedül abban az esetben engedi meg, hogy ne engedelmeskedjünk földi vezetőinknek, ha az ő szemében rossz és erkölcstelen dolgot várnak el tőlünk. Érdemes ebben a témában különböző igehelyeket tanulmányozni, aki szeretné, a végén szívesen elmondok neki néhányat. A hitünket mutatja, a hitünket bizonyítja, hogyha engedelmesek tudunk lenni a földi vezetőinknek. Akkor azt mutatja, hogy tiszteljük azt a hatalmat, aki fölénk rendelte, Istent. Akkor kimutatjuk azt, hogy bízom benne, Istenben akkor is, hogyha nem minden tetszik a körülményekben vagy a vezetőkben, de bízom benne, hogy ő majd intézi a dolgokat. A hitünknek a bizonyítéka, ha engedelmesen tudunk élni ebben a világban. Itt arról beszél konkrétan a 18. versben, szolgáknak mondja, olyanoknak, akiknek kétfajta urat vagy gazdát, vagy most nevezzük így a mai viszonyok között munkáltatót, vagy munkaadót, vagy főnököt. Az a két fajta, az egyikre azt mondja, jó és engedékeny, és a másik már nem annyira, hanem amelyik kíméletlen. Van, aki jó és méltányos, és vannak kíméletlen főnökök. A jó és méltányosokra azt lehet mondani, hogy igazán törődik a rábízottakkal, szolgálja őket, és nem uralkodik rajtuk. Figyeli, hogy milyen képességeik vannak, azokban a képességekben bátorítja őket. A hibáikért nem veri azonnal fejbe őket, nem fenyegetőzik azzal, hogy kint az ajtóban állnak néhányan, akik szívesen bejönnek ám a helyedre, esetleg lehet továbbállni. Sőt, talán még az is hozzátartozik, ha megteheti, hogy esetleg a jól végzett munkát valahogy honorálja bérezéssel is. Jó és méltányos. Úr vagy gazda vagy főnök. Na nem tudom, kinek van ilyen főnöke. Jaj, de jó, vannak egy páran, akik ezt bevállalják. Áldja meg az Úr őket, és bárcsak sokan lennének, és gazdagítsa meg az életüket ott, ahol vannak. Aztán vannak a kíméletlen főnökök, akire talán inkább az jelenti, amit az előbb azt mondtam, hogy nem így. Nem nagyon törődik a gyengeségekkel, igen keménykezően bánhat velük. Arról nem nagyon esik szó, hogy meg tudja-e fizetni, vagy meg akarja-e becsületesen fizetni, hanem inkább azt, hogy a maradék időben még mit tudunk kisajtolni belőle, ha már ide szerződött, akkor tessék a tőle telhető legtöbbet nyújtani a munkaidőben, meg a képességeivel. Esetleg most még túlórát is kell csinálni, de értse meg valahogyan, mert ennek a cégnek jó kell menni, és ha a cég jól megy, majd esetleg neki is jobban megy. Értitek, ugye? Talán nem kérem, kiemelje fel a kezét, milyen főnöke van. Ismerjük egymást, tudjuk körülbelül, hogy hol élünk, milyen élethelyzetekben. De ott, ahol vagy, ott lehetsz annak a mennyei illat, annak a krisztusi életnek a követe, ami vonzó lehet talán még a főnöknek is, vagy a mellette dolgozó munkatársaknak. Az első szóban azt mondja, hogy ti szolgák, az eredeti szóban rabszolgák vannak. És tényleg úgy is, akik valóban rabszolgák voltak, nem nagyon voltak jogaik. Lehet, hogy most azt mondjuk, hogy ez már nem az a kor, most már azért vannak a munkavállalót is védő jogok, és vannak szakszervezetek, meg olyan lehetőségek, amik azért arra szolgálnak, és ezekkel nincs is semmi baj. De azért mégis sokszor egész kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, mert azt mondjuk, hogy a megélhetés miatt nekem az a munkahely kell, én nem ugrálhatok a mai világban, meg kell tennem, amit ott rám bíznak. De nem mindegy, hogy milyen belső hozzáállással élem ezt meg. Itt azt mondja az ige, légy kész arra, hogyha igazságtalanul bántanak, akkor légy kész ezt a szenvedést elhordozni, ezt kedves Isten előtt, ha ezt meg tudod tenni, nem csak elhordozni a szenvedést, hanem közben jót cselekedni, mert azt mondja, hogy ez isteni kegyelem megnyilvánulás. Akkor olyan vagy, mint a mennyei atyád, akkor olyan vagy Krisztus, mint aki ez itt hasonlít az ige. Teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Mi az, ami bennünk felszokott jönni, amikor igazságtalanság ér? Tessék? Dű? Szomorúság? Volt még, csak nem hallottam. Kicsit hangosabban? Fájdalom? Harag? Nem mondtátok, de az önsajnálat is. Jaj, az olyan édes! Az olyan kedves, mikor folynak ezek a nagy krokodilkönnyek az arcomon. Az Úr előtt. És lehet, hogy már egy nincs is vele baj, amikor ezt kimondjuk Isten előtt. Csak lehet, hogy Isten egy idő után azt kérdezi tőlem, te Laci, hát kit sajnálsz olyan nagyon? Miért sírsz olyan nagyon? És akkor eszembe juttatja, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy nekem egy úton végig kell menni, amin szenvedés lesz, megvetés lesz és halál lesz. És akkor jött a gonosz, egy nagyszerű ember, pont ennek a Péternek a száján keresztül egyszer csak azt mondja, Isten ments, nem történhet meg ez veled, Uram. Az Úr Jézus olyan határozott, nem fogadja el ezt. Távozz tőlem, Sátán, olyan világosan mondja. Tudjátok, nekem abból a példából erősen látszik, az önsajnálat a gonosztól van. Mondom még egyszer, mert elég durva, de így van. Az önsajnálat a gonosztól van. Amikor hazamegyek, és akkor jön ide, felmászik ide a vállamra, tudjátok, nem túl nagy, de itt legyőzetett a kereszten, és itt kezdi sugdosni a fülembe, hogy megint lábtörlőnek néztek. Azért te mégiscsak vagy ám valaki. Figyelj, ennyire becsülnek itt téged? Ezért tanultál annyit? Ezért csinálod úgy a dolgodat, ahogy csinálod? Hát figyelj már, nem kéne itt valamit? Isten ments, nehogy ma azon az úton menjél, amin Krisztus járt. Ő nem tett bűnt. Olyan erősen és sziklaszilárdan kijelenti a Szentírás Krisztusról, hogy benne soha semmi bűn nem volt. Tökéletes volt a földi élete során is. Álnokság sem hagyta el a száját, jól mondom? amikor úgy beszéltek vele, ami méltatlan. Péter láthatta, amikor hamis vádakat mondtak rá. Ezt hazudja a templomról, ezt mondja a törvényről. Mindenféle idő. Hamis tanukat hordtak össze rá, és ő mit csinált? Kisen nyitotta a száját. Nem válaszolsz ezekre a vádakra semmit? Amikor igazságtalan szövegek érnek, hamis vádak érnek, akkor nyomom-e vissza, hogy már pedig így? Amitől igazán Krisztus meg tud szabadítani minket, amit a dalban énekeltünk, az az önimádatunk, meg az önsajnálatunk. Meg az, hogy nekem kell az igazság. Jogom van rá. Ezek ellenállnak annak az igének, amiről itt most olvasunk. Nem feleselt vissza. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Péter minden esetben visszagondolhatott rá, hogy amikor látta ott az udvarban, mi történik. Az elárultatása estéjén Krisztusnak, hogy jönnek a katonák, és gúnytűznek belőle. Tövis koronát tesznek a fejére, bíborpalástot tesznek rá. Bekötik a szemét, aztán arcul itik, puff. Nem kedvesen, meg játékosan, és akkor azt mondják, na figyeld, most profétáld meg, hogy kiütött arcul téged. Meddig sújtana az én igazság érzetem ilyenkor? Meddig tűrném ezt el az életem fölött? De olyan Krisztust követünk, aki nem csak előttünk megy, és egy követhetetlen példa, egy olyan tökéletesség, amit ha én nézek, akkor csak sírok, és azt mondom, hogy túl nagy a különbség köztemek köztem. Hanem ez a Krisztus maga vitte fel testében a fára a mi bűneinket. Az önzésemet, az önsajnálatomat, a hiúságomat, nekem jogaim vannak, és azok megilletnek, ezeket odavitte. Hogy az igazságnak éljünk, az igazságnak. Ne csak valahogy átvegetáljuk ezt a dolgot. Ha te bemész hétfőn a munkahelyedre, én is be fogok menni a munkahelyemre. Lehet, hogy pont az az igazságtalanság ér, ami a múlt héten ért, vagy előtte. De te ma a szívedet oda teheted Istennek, és azt mondhatod, hogy én kész vagyok Krisztus téged követni. Mert engem megszabadítottál a bűneimből, mert én olyan voltam, mint a téveigő jó, aki nem talált haza, de eljöttél, mint a pásztorom, és törődsz velem. És megy egy egész nyáj előtt, ennél sokkal nagyobb nyáj előtt megy, mint amit itt látunk. Ha mekkora gyülekezetben, mekkora egyházba tartozunk mi bele. De abban nem tömegével néz. Amikor este a pásztor hallottat, aki erről ma hazaviszi a karámba anyáját, akkor úgy egy botalat úgy engedi át, és egyesével megnézi őket. A jó pásztor még a nevüket is tudja. A te nevedet tudja a pásztorod? Honnan tudod? Mert szokott a nevemet szólítani. Nem szokott téged? Az Úr Jézus még nem szokott a neveden szólítani? Na akkor figyeld, és várjad, és kérjed. És akkor jön befelé, és megnézi, hogy az orrába nem keveredette be valami, meg a szemébe, meg a fülébe, és egyesével foglalkozik a jónak az állapotával. Nekem ez fontos, ez kell, ez szükséges. Azzal a fájdalommal, ami pénteken ért a munkahelyeden, meg igazságtalansággal, azzal engedd, hogy foglalkozzon. Belenézzen az orrodba, a szemedbe, a füledbe, oda, hova ő akar. Ő tudja, hol kell hozzányúlni. Szóval, ha nem változik holnap meg holnap után semmi kívülről, de a te belső hozzáállásod megváltozhat. Azt mondja az ige, hogy arra vagyunk elhívva, hogyha igazságtalanul szenvedünk, akkor ezt hordozzuk, és jót cselekedjünk. Itt el tudod dönteni a szívedbe, hogy ezért a Krisztusért, aki és amilyennek ismerem, kész vagyok elhordozni, ha kell a szenvedést is. Egyikünk se keresi, nem is kell, nem várjuk, és különböző mértékei vannak, de van, amikor az Isten megenged szenvedést. És jól teszi, hogy megengedi, mert a próbák meg a nehézségek között érlelődik és formálódik ki bennünk az igazi krisztusi jellem. Ott derül ki, meg ott magunk is észrevesztük, hogy a mennyei kincsek sokkal fontosabbak nekünk, mint a földiek. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel tűr el sérelmeket. Péternek az Istenre néző lelki ismeretből nekem eszembe jut, ebből a levélből egyszer azt mondja, hogy Krisztus szenvedésének a tanúja. Így mondja magáról, hogy Krisztus szenvedésének a tanúja. Annyiszor gondolkodtam ezen, vajon mit látott Péter Krisztus szenvedéséből. És számomra a legerősebb, és a leginkább áldást jelentő az, amikor harmadszor megtagadja, átkozódva, nem is ismerem azt az embert, akkor megszólal a kakas, ahogy az Úr Jézus előre megmondta, sőt azt is megmondta, hogy imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és akkor a bibliai beszámoló szerint az Úr Jézus visszanéz rá, és találkozik a tekintetük. Az Úr Jézusnak a szenvedése közt a tekintete Péter tekintetével. Tudjátok, ez adhat a legnagyobb segítséget, mert Péter ott megtört belül. Többet nem tett hősies ígéreteket, hogyha mindenki elhagy, én akkor se. Hanem ezen a ponton valószínű teljesen megtört belül. Mert a szemében azt láthatta meg Krisztusnak azt a szenvedést, amit ő okozott. Amikor meglátod Krisztusban azt a szenvedést, amit te okoztál neki, te okoztál, vagy te okozol neki. Na ez igazán nem szabad itt megállni, hagyd, hogy kezdjen foglalkozni veled, meggyógyítson, mert az a tekintet biztos nem ítéletes tekintet volt ott, akkor sem a bíborpalást alatt. Hanem engedd, hogy foglalkozzon veled. És akkor fogod látni, hogy a másik ember is bajban van, azért olyan velem a főnököm. Emlékszem, mikor egyszer egy kollégámmal, aki elég súlyos atrocitásokat ért át a főnökével, ugyanaz volt a főnökünk abban az időben, beszélgettünk. És azt mondtam neki, én nem is tudom, hogy jutott az eszembe. De utána mérvadó lett. Én próbálok úgy élni, hogy neki ne kelljen félnie tőlem. Nem hangzik egy kicsit furcsán ez? Hogy neki, akinek hatalma van arra, hogyha akar eltávolít a munkahelyemről, vagy bármilyen retorziót gyakorol felettem, én a beosztott azt mondom, hogy szeretnék úgy élni, hogy neki ne kelljen félnie tőlem. Nem tudom, lehet, hogy a főnököd egy erőszakos, egy nehezen elviselhető ember. Lehet, hogy azért, mert belül egy roppant félénk gyenge ember, aki a hatalmával nem tud mit kezdeni. Gondolj rá úgy, hogy olyan talán, mint a tojás. Kívülről kemény, meg erős, de belül olyan gyenge, olyan sérülékeny. Egyébként a legtöbben így vagyunk vele. Belül gyengék és sérülékenyek, amíg a Szentlélek belülről hatalmasan meg nem erősít bennünket. Tudsz úgy menni a munkahelyedre, hogy ez a megtöretettség bennem van, én is ugyanolyan fájdalmat okoztam Krisztusnak. Egy pár hónappal ezelőtt azt olvastam egy áhítatos könyvben, hogy figyelj csak meg, milyen emberekkel vesz körül téged Isten. És megalázkodva fogod felismerni, hogy milyen ember voltál te az ő szemében. Figyelj csak meg, hogy milyen emberekkel vesz körül téged Isten, és ezen az úton majd meg fogja mutatni, hogy milyen voltál te valamikor az ő szemében. És ha így van, akkor most mondja Krisztus, amint a lábmosásnál, akkor menj, és mutasd meg neki azt, amire én elvezettelek téged. Élhetünk így a munkahelyünkön. Hogyha igazságtalanul bánnak velünk ott, eldönthetjük, hogy én kész vagyok akkor is. Szelíden és szeretettel menni. Istenre néző, lelki ismerettel tűr el igazságtalanságokat. Milyen az az Istenre néző lelki ismeret? annyira jó tetszik, hogy őszinték vagytok. Mert elmondjátok, hogyha igazságtalanságért, akkor én haragos leszek, akkor én dühös leszek, akkor én szomorú leszek, ezzel nincsen semmi baj. Ez a normális. De ez csak egy érzelem. Visszajelzést ad arról, hogy valami nincsen rendben. Az autóval megyünk, egyszer csak kigyullad egy piros lámpa. Lehet azt mondani, hogy hát zavar ez a piros lámpa, de van nálam egy fekete szigetelőszalag. Leragasztom, nem zavar tovább. El lehet folytani az érzelmeinket. Lehet azt mondani, hogy egy keresztény nem hazudhat. Egy keresztény nem haragudhat. Emlékszem, egyszer egy kis csoportban megkérdeztem, házi csoportban, testvérek, szerintetek, egy hívő ember haragudhat-e, vagy nem? Haragudhat? Annyira tetszett nekem, hogy csak egy bólogatott, senki nem szólt egy szót sem, nem csak így bólogatott. És akkor azt kell mondanom, igaza van, miért ne haragudhatna? Ha akarsz, haragudjál. De jó az neked? Azt mondja Isten igéje, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal. Kezdj valamit a haragoddal, az indulatoddal. Ha düh van benned, vagy gyűlölet van, vagy keserűség, megbántottság, önsajnálat, akkor kezdjél vele valamit. Ne ragazd le fekete szikszalaggal, hogy egy hívő az mindig boldog. Neki semmi nem nehézség. A másik, hogyha fogom és ezt a piros lámpát, előveszem a pájszert vagy a kalapácsot az ülés alól, aztán jó nagyot odavágok neki. Nesze drágám, most se villog többet. Ez meg a, hogy mondjam, az érzelmeknek a féktelen kifejezése és ráöntése másra. Válogatás nélkül való ráborítása se egyik nem jó, se a másik nem jó. Szeretnék abból az igéből olvasni, amit tegnap este soron következő volt a fiaimmal való olvasásban. Lehet, hogy azt fogod mondani, hogy hát te ezt nem is a Bibliából olvasod, de mivel a Bibliából olvasom, majd utána meg lehet győződni róla. Ez a 109. Zsoltárnak a közepén van. Dávidnak egy imádsága, akiről azt mondja a Biblia, hogy Isten szíve szerint való férfi. Talán azt mondod, ilyen? Nem is tudtam, hogy ilyen is van a Bibliában. Ez annyira durva. De Dávid nem elfojtotta az érzelmeit, nem ráborította a másikra, hanem kifacsarta a szívéből Isten előtt, hogy ott az ő közelségében feldolgozásra kerüljen. 109. Zsoltár, 6. vers. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon a jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, még az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak és kéregessenek fiai, a romok között keresgéljenek. Foglalja mindenét a hitelező, idegenek fosszák meg szerzeményétől. Senki se maradjon hűséges hozzá, senki se könyörüljön árváin. Írtsák ki az utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket. Még ősei bűnére is emlékezzék az Úr, anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem a nyomorult és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Szerette az átkot, érje is utol. Talán ennyi elég egyelőre. Halljátok, micsoda őszinte szív kifacsarás folyik Isten előtt. Ha dühös, meg indulatos vagy, én nem mondom, hogy ilyen imádságot mondjál el Istennek, de őszintén feltárhatod, hogy ez nekem rettenetesen rosszul esik, és ki vagyok akadva. Dávid, hogy ezt kiöntötte, tegyük fel, nem tudom, hogy kivel való helyzetében történt, de mondjuk Saullal. Saul volt az Istentől kiválasztott felkent király. Ez a Saul úgy eltévedt, hogy elmebeteg lett. Őrjöngő. És ilyen ember vezette az országot. Egyik rossz döntést hozta a másik után. Hadvezére volt Dávid. Üldözte, dárdát utána meg akarta ölni, mert féltékeny volt. Ilyen vezetője volt az országnak akkor. Dávid menekül, néhány ember vele, és akkor Saul megjön a katonáival, és el akarja fogni. Sőt, nem csak elfogni, az életére tör rendesen. Különös helyzet adódik, mit tesz Isten, ahogy szokták mondani, Saulra rájön a nagy szükség, úgyhogy bemegy egy barlangba a szükségét végezni. Abba a barlangba, amelyikben Dávid bújik a sötétben az embereivel. És akkor az emberei azt mondják, na nézd csak, a kezedbe adta az Isten most. Most. És Dávid, tudjátok, mit mond? Isten, mentsen meg attól, hogy fölemeljem a kezemet az Úr fölkentjére. Pedig azt is tudta, hogy őt már legalább 10 évvel ezelőtt meglátogatta Sámuel a próféta, és azt mondta, te leszel Izrael következő királya, és felkente olajjal fiatal fiúként. Abszolút tisztelte azt a tekintélyt, amit úgy fogadott, hogy Isten helyezett fölébe, még hogyha ez a tekintély egyáltalán nem volt tiszteletre méltó. Én nagyon szeretnék úgy élni, hogy olyan emberek vezessenek, akik hitelesek, megbízhatóak, akikre fel lehet nézni, akiket jó követni. De nem mindig van így. Aztán Dávid történetében egy kicsit később ugyanúgy üldözi. Ja, bocsánat, mondom, levágta a ruhájának a sarkát, megvárta, míg Saul kiment a barlangból, aztán megmutatta neki, hogy nézd, csak a kezembe adott az Isten, de én megkíméltem az életedet. Hogyha ki tudod a keserűségedet, a fájdalmadat sírni az Isten előtt, és hagyod, hogy átformáljon, engeded, hogy a Szentlélek ne csak az önsajnálatig segítsen, hanem onnan abból kifelé is, akkor lehet így jót cselekedve tűrni, érte a szenvedést. Mert azt mondja, hogy ez kedves az Istennek, erre hivattatok el. Akarjátok még Krisztust követni? Következő történetben ott alszik az egész katonai tábor, Saul középen, és azt mondja Dávid a parancsnokának, jó, bemegyünk. Éjjel bementek közéjük, ott alszanak szanaszét, egy egész hadsereg leges legközepén az az őrjöngő király, és akkor ott állnak az alvó király mellett. És azt mondja a fővezér, hogy neked a kezedet se kell bemocskolni, én elintézem neked. Csak szólj egy szót, és a földhöz szegezem a dárdámmal. De ő már egyszer kiöntötte a szívéből az Isten előtt, és ha 100-szor kellett, akkor valószínű 100-szor kiöntötte. Nem tette meg. Fogták Saul dárdáját, meg a korsóját, kivitték a táboron kívül, ezt visszakiabáltak, hogy nézd csak. Most is a kezembe adott az Isten, de nem bántam el veled. Mert az Úr mentsen meg attól, hogy fölemeljem a kezemet az ő felkentje ellen. Hát akkor hadd mondjam, testvéreim, az Úr mentsen meg minket attól, hogy lázadjunk a fölénk rendelt hatalom ellen. Az Úr mentsen meg attól, hogy lázadjunk a fölénk rendelt hatalom ellen. Meddig kell eltűrni a szenvedést? Most csak zárójelben megjegyezném, lehet, hogy ez inkább nőkkel fordul elő, hogyha úgy érzékeled, hogy a munkahelyeden mondjuk szexuális molesztálás ér, zaklatás, akkor nem kell eltűrni. Akkor nem kell ott maradni és tovább szenvedni. Önmagad miatt sem, meg mások miatt sem. Az, hogy te őszintén megbocsátasz annak az embernek, aki bántalmaz téged, az nem jelenti azt, hogy nem kérsz igazságszolgáltatást. A mai joggyakorlat védi a munkavállalókat, és lehet följebb levő hatalomhoz fordulni, ha szükséges. Nem kell mindent elviselni. Pál apostolnak már voltak bizonyos jogai, ugyanabból az időből, mikor ez a Péteri levél született. Amikkel volt, amikor élt, és volt, amikor nem élt. Amikor Filippiben bebörtönözték, megverték, bebörtönözték, aztán Isten csodálatos cselekedetével nem csak őt szabadította meg, hanem még a börtönőrt is, meg a házanépét is, akkor azt mondták a vezetők, hogy hoppá, ezt itt elszúrtuk, ki kéne engedni, küldjétek haza. Azt mondta Pál apostol, ebben a helyzetben nem. Itt most élek azzal a joggal, hogy én római polgár vagyok. Nyilvánosan vigyenek ki innen engem. Önmagáért tette. A saját becsületért, vagy hírnevért. Sokkal inkább azért a kicsi gyülekezetért, amiben volt egy Lídia nevű bíboráros asszony. Volt egy fiatal leányka, akiből a jövendőmondásnak lelkét űzte ki. Nemrég tért csak ő is meg. Hát a börtönőr meg aznap ott, éppen egy pár órával előtt adta Krisztusnak az életét a családjával együtt. És itt van egy kis gyülekezet, lehet, hogy még néhányan tartoztak hozzá, de az ő megbecsülésükért kész volt a jogait felemlegetni. De kérlek, szeretteim, az Isten irgalmára kérlek, ha Krisztus követői akarunk lenni, akkor el kell dönteni, hogy készek vagyunk a szenvedésre is, ha kell. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Akkor Isten tiszteletet gyakorolsz. Kérlek, gondold meg jól, amit az igéből most hallhattunk. Ha nem olyan a főnököd, a munkaadód, akire azt lehetne mondani, hogy jó és méltányos, akkor is teljes félelemmel azt mondja, hogy igen, engedelmeskedj neki. Mert akkor azt a mennyei légkört viszed, ahova igazán tartozol. Ahol van a mi szívünk, ahol van a mi kincsünk, ott lesz a mi szívünk is. Az Úr Jézus ennél világosabban mondta, egy másik helyen. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ha kész vagy valamikor meghozni ezt a belső döntést, ott a szíved legmélyén, hogy kész vagyok, ha kell a szenvedésre is. Akkor, amikor a körülmények megváltoznak, akkor majd nem hátrálsz ki a Krisztus követéséből. Amikor majd a Krisztusnak való szolgálat nehézségekkel jár, vagy fájdalommal, vagy megpróbáltatással, akkor is tovább tudsz menni, mert a szívedben meghoztad azt a belső döntést. Lehet, hogy így, úgy, csetléssel, botlással. De megyek tovább abban az elhívásban és abban a szolgálatban, amire Krisztus hívott. Péter ugyanebben a levélben, a 4. fejezet 1. versében azt mondja, hogyha Krisztus testileg szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy aki szenved, megszűnik a bűntől. Ha te urad és gazdád kész volt a szenvedésen menni keresztül, akkor jó, ha te is kész vagy. Vértezzétek fel, fegyverezzétek föl. Ez a védelmünknek egy darabja. Nem nagyon szoktuk mondani. De a gonosz jön, és majd bepróbálkozik, hogyha megpróbáltatás ér, meg igazságtalanság ér, hogy kibújj az igazi Krisztus követés alól. De ha belül a szíved mélyén megvan a döntés, hogy én az én Uram miatt, meg az ő kegyelmének, a Szent Lelkének az erejében bízva, vállalom, ha kell a szenvedést. Néha azt gondolják, hogy akik nehéz életkörülmények között élnek, azok könnyebben vállalnak ilyet. De nem a körülményektől függ, hanem a szív belső állapotától függ. Lehet, hogy szép házad van, jó autód van, megfelelő munkahelyed van, ahol nagyszerűen bánnak veled a főnökeid. És akkor halleluja, ha most ezt adja az Isten. De tudunk-e örülni, amikor jön majd a nehézség, a megpróbáltatás, az igazságtalanság? Boldogok vagytok, mondja az Úr Jézus. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Át lehet menni a megpróbáltatásokon úgy is, hogy valahogy kibírom, mert nem tudok más tenni. Meg átmehetsz az igazságtalanságokon úgy is, hogy ez Krisztus életének a megnyilvánulási lehetősége. A számomra is, amiben formálódom, meg azoknak a számára, akik körülöttem élnek. Nekem csak egyszerűen azt mondja az ige, hogy tömören összefoglaljam, amit ilyen hosszan beszéltem. Légy kész a szenvedésre, ha kell Krisztusért. Szeretném, ha ebben a csendben imádkoznánk. Ki magában, amit szeretne Istennek elmondani. Uram Jézus, köszönöm, hogy nem csak távolról kell követnünk egy ilyen tökéletes, ideális alakot, egy csodálatos lényt, mint Te vagy, hanem Te közel jöttél és kész vagy az életünkben megélni a Te életedet. Uram, én kész vagyok követni, ha kell Téged bármi áron is, és ezt szeretném tenni, megvalósítani. Bízom benned, aki a Te lelked erejével végig is tudod vinni mindazt a jót, amit elkezdtél bennem és bennünk. Amen.